21. fejezet. Mire a nap az opálos láthatár fölé emelkedett, fakó szürkévé változtatva az égboltot, a kis csapat már mélyen bent járt az erdőben. Egy sokat használt kanyargós ösvényt követtek át a vén göcsörtös tölgyek között, melyeknek kusza ágai csak még csupaszabbnak tűntek, ahogy a fény egyre erősödött. A legmagasabb ágak alaposan összenőttek, és a levegőt rekett károgás töltötte be, amint a sötét madarak tűnődő, mohó szemekkel lesték az alattuk elhaladó csapatot. Az erdő talaját sötét, lehullott levelek borították. A hó szinte már teljesen eltűnt, a levegő hideg és nyírkos volt. Komor, nyomasztó hangulat telepedett rájuk. Kátó idegesen nézelődött, éberen keresve az ellenség jeleit. Leghátul lovagolt nyomában az egyik málhás pónival. Zizegve törtek át a lehullott leveleken. Az optió előtt a makró nyergéhez kötött póni lépkedett. A fedetlen fejű centurió esetlenül imbolygott a lova hátán, és láthatóan nem törődött a környező komor vidékkel. Sokkal jobban érdekelte az előtte lovagoló nő. Budika a fejére húzta a csukjáját, és amennyire Kátó látta, nem nézett hátra, amióta elhagyták a tábort. Ez kissé összezavarta a fiatalembert, mivel azt hitte, a nő szeretett volna ismét találkozni makróval, ám az előző esti eligazításon mind kettőjükkel hűvösen viselkedett. Most meg ez a hosszú hallgatás, mióta elhagyták a tábort. Az élend Prasutagus lovagolt, a legnagyobb ló nyergében ült, amit csak találtak, így aztán hatalmasabbnak látszott, mint valaha. Nyugodtan, ráérős léptekkel mutatta az utat, közönösen figyelve az előttük kanyargó utat. Az eligazítás alatt tudomást sem vett a két légionáriusról, csak a legátushoz beszélt Budika tolmácsolásával. Kátó Prasutagus hosszú loboncos haját nézve azon tűnődött, vajon az óriás mennyire emlékszik a kamulódunumi éjszakára, mikor részegen és dühösen rajta kapta őket, amint az unoka testvéreivel iszogattak egy rómaiakkal teli kocsmában. Bármi is történt, azután az éjszaka után úgy tűnt, nagyon megváltoztatta Budikát, feszülté téve a makróval való barátságát. Nessának igaza volt, Budika és Prasutagus talán többet jelentenek egymásnak egyszerű unokatestvéreknél. Az életét irányító sors jellegzetes fintorának tűnt, hogy annyi briton közül épp Prasutagus és Budika ajánlották fel a segítségüket a tábornoknak. A küldetés már anélkül is elég veszélyes, gondolta Kátó, nem hiányzott még a makró és Budika mulatozása miatti feszültség is, és Prasutagus ebből fakadó sértett nemesi büszkesége. Emellett ott volt még Prasutagusnak a durotriges törzset és a sötét hold druidáit illető különleges tudása. Csak nem minden római gyermek hallott már meséket a druidák sötét varázslatairól, ember áldozásáról és vérrel megszentelt ligeteiről. Ebben Kátó sem különbözött a többi gyermektől, ráadásul előző nyáron a saját szemével látott egy ilyen ligetet. A hely félelmetes hangulata élénken élt az emlékezetében. Ha Prasutagus egykor elmerült ebben a világban, vajon mennyire válhatott druidává és mennyire maradhatott közönséges ember? Lehet, hogy a lelke mélyén még mindig hűséggel viseltetik egykori mesterei és tanonc társai iránt? Talán csak azért ajánlotta fel ilyen lelkesen a segítséget a tábornoknak, mert álnokul még két rómait a druidák karmai közé akar juttatni? Kátó igyekezett visszafogni a képzeletét. Az ellenség alig ha eszel neki ilyen bonyolult tervet, hogy fogjul ejtsen egy egyszerű centúriót és az optióját. Megszitta magát, amiért úgy gondolkodik, mint valami iskolás fiú, és túl nagy jelentőséget tulajdonít önmagának. Erről eszébe jutott a császári palotában jó néhány évvel korábban történt egyik esemény. Alig volt nagyobb, karon ülő kisfiúnál, és nagyon megtetszett neki egy apró, vésett elefántcsont kanál, amit a lakomához előkészített egyik asztalon látott. Könnyedén el tudta emelni, és a tunikája redői közé rejtette, aztán a kert egyik csöndes zugába húzódva alaposan is szemügyre vette. Megcsodálta a díszesen faragott nyél, delfineket és nimfákat ábrázoló mintáit. Hirtelen kiabálást és rohanó lábak dübörgését hallotta. Megkockáztatott egy pillantást a bokrok túloldalára, és a pretoriánusok egy csapatát látta előrohanni a palota ajtajainát. A gárdisták azonnal lekiláttak, hogy átkutassák a kertet. Kato megrémült, hogy felfedezték a kanál eltűnését, és a császár testőrei most a tolvajra vadásznak. Bármelyik pillanatban elkaphatták, kezében a bizonyítékkal, hogy aztán Seianus, a pretoriánus gárda parancsnokának fagyos tekintete elé cipeljék. Ha csak szemernyi igazság rejtezett abban, amit a palota rabszolgái egymás között sugdostak, akkor Seianus elvágja a torkát és a farkasok elé veti. A pretoriánusok egyre közelebb értek a rejtek helyhez, ahol a reszkető Kato szorosan összeharapta az ajkait, nehogy a pityergésével magára vonja a figyelmet. Egy izmos kar éppen megragadta a bokrot, ami mögött a kisfiú lapult, amikor a távolban kiáltás harsant. – Caius! Megtalálták! Gyere! A kéz visszahúzódott, és a léptek egyre távolabb dobogtak a márvány köveken. Kato majdnem elájult a megkönnyebbüléstől. Amilyen észrevétlenül csak tudott, beosont a palotába, és visszatette a kanalat a helyére. Aztán visszatért a kis kamrába, amin az apjával osztozott, és imádkozva várta, hogy mihamarabb észrevegyék az asztalra visszakerült kanalat. Akkor véget ér majd a lárma, és a világ ismét békés lesz. Az apja késő este tért vissza a császár titkári hivatalából, és az olajlámpa halvány fényében Kato látta az idegességet a barázdák szántott arcon. Szürke szemével a fiúra pillantott, és meglepődve vette észre, hogy a gyermek még mindig ébren van.
Már aludnod kellene, suttogta az apja.
Nem tudok aludni. Apa, túl nagy a lárma. Mi történt?
Kérdezte Kato olyan ártatlanul, ahogy csak tudta.
A pretoriánusok fel alá rohangáltak a palotában. Talán Seianus elfogott egy újabb árulót?
Az apja komor mosolyjal válaszolt.
Nem, Seianus többé nem fog el egyetlen árulót sem, mert hogy elment.
Elment? Elhagyta a palotát?
Kátot hirtelen elfogta az aggodalom.
Ez azt jelenti, hogy többé nem játszhatok a kis Markusszal?
Igen. Igen, azt jelenti. Markus és a nővére.
Az apja arca megrezzent a felháborodástól, amiért Seianus ártatlan gyermekei is áldozatául estek az aznapi vérontásnak. Aztán lehajolt és homlokon csókolta a fiát.
Ők is elmentek az apjukkal. Attól tartok, soha többé nem találkozhatsz velük.
Miért nem?
Hát majd később elmondom. Talán néhány nap múlva.
Ám az apja nem magyarázta el a történteket. Kato másnap reggel a palota konyhájának rabszolgáitól hallotta a hírt, hogy Seianus meghalt. Kato először nagyon megkönnyebbült, hogy az előző nap eseményeinek semmi köze nem volt a kanál ellopásához. Az elfogástól és a büntetéstől való minden félelem lekerült a gyermeki vállairól. Aznap reggel csak ez számított. Most több mint 10 évvel később az arca égett a kínos emléktől. Gyakran jutottak eszébe a történtek, ahogy sok hasonló esemény emléke is, amelyek mind felébresztették benne az önutálatot. Az iménti önteltség szülte félelem is, kétség kívül eszébe fog ötleni a jövőben. Úgy érezte, képtelen elmenekülni az állandó önvizsgálat elől, és azon tűnődött, képes lesz-e valaha is megbékélni önmagával. Az ég a nap hátra lévő részében sötét szürke maradt, az erdőben még a szellő süvítését sem lehetett hallani. A néma mozdulatlan fák csak még nyugtalanabbá tették a lovasokat. Kato sikeresen meggyőzte magát arról, hogy kevésbé veszedelmes körülmények között a tél alig hanem komor szépséget kölcsönözne az erdőnek. De jelenleg a bozótos minden apró neszére megugrott a nyerekben és idegesen kémlelte az árnyékokat. Követték az út egyik kanyarulatát, és hamarosan sűrű szederbokrok mellett haladtak el. A bozótosból minden átmenet nélkül hangos recsegés ropogás csapott fel, Kato és Makro azonnal hátra csapták a köpenyüket, és előhúzták a kardjukat. A lovak és a pónik orjukai kitágultak, szemük nagyra nyílt a félelemtől, és rémülten hátráltak el a szederbokroktól. A bozótos megremegett, majd egyszer csak szétnyílt, és egy szarvas bika rontott ki az útra. Testét véres karcolások borították, és ahogy felhorkantott, lélegzete gőzölgött a hideg, nyírkos levegőben. A legközelebbi ló felé fordult, és fenyegetően megrázta az agancsát.
Menjetek előre!
Kiáltotta Makro, az agancs éles hegyeit nézve.
Engedjetek utat neki!
A szarvas bika észrevett egy rést a hátráló lovak és pónik között, és szökkelve áttört rajta. Miközben a lovasok próbálták visszanyerni uralmukat hátasaik felett, a szarvas az ösvény túloldalán bevetette magát az erdőbe, lehullott leveleket szórva el maga mögött. Elsőként Prasutagusnak sikerült megfékezni a lovát, és a rómaiakra pillantva nevetésben tört ki. Makro komor tekintettel nézett vissza rá, aztán észrevette, hogy még mindig döfésre készen tartva szorongatja a rövid kardot. Hirtelen rátört a megkönnyebbülés, és az Icenus harcos nevetését viszonozva eltette a kardot. Kátó követte a példáját. Prasutagus mormogott valamit, majd a kantárt megrángatva tovább indult az úton.
Mit mondott? Kérdezte Makro Budikától.
Hogy nem tudja, kiugrott magasabbra ti, vagy a szarvasbika?
Nagyon vicces. Mondd meg neki, hogy ő maga is szép nagyot ugrott.
Hát jobb lesz, ha inkább nem mondom, figyelmeztette Budika. Túl önérzetes.
Valóban? Akkor mégiscsak van bennünk valami közös. Fordítsd le neki, amit mondtam.
Makro tekintete meg sem rebbent, amint Budika megpróbált szembeszállni vele.
Nos, fordíts csak le neki, amit mondtam.
Prasutagus hátra nézett a válla fölött.
Gyerünk, menni!
Kiáltotta, majd a saját nyelvén folytatta, mivel ezzel ki is merült a latin tudása. Uram, szólt közbe Kátó halkan, kérlek, ne erőltesd a dolgot. Ő az egyetlen, aki ismeri az előttünk álló utat. Csak tréfált.
Tréfált? Horkant fel Makro. A kurafi! Harcot provokál!
Amit nem engedhetünk meg magunknak, mondta Budika. Kátónak igaza van, ha meg akarjuk menteni a tábornokotok családját, akkor nem torzsalkodhatunk egymással, higgadj le!
Makro összeszorított szájjal nézett a nőre. Budika vállat vont, és Prasutagus után indult. Kátó túlságosan is jól tudva, hogy Makro haragja rendszerint ugyanolyan gyorsan elillan, mint ahogy fellángol, csendben maradt és az erdőt nézte. A centúrió végül, szitkokat mormolva, hátra rúgott a sarkával, mozgásra bírva a lovát, és a kis csapat folytatta az utat. Alkonyatkor értek ki az erdőből. Ahogy maguk mögött hagyták az ősi fák sötét árnyékait, Kátó kissé lelkesebbé vált. Előttük a vidék enyhén lejteni kezdett egy folyó felé, amely mindkét irányban a távolba veszve kígyózott. A réteken néhány bika legelte szorgosan az olvadó hó alól előtűnő zöld füvet. Az ösvény lefelé vezetett, majd jobbra kanyarodott. Egy mérfölddel odébb vékony füst oszlop szállt fel egy cölöpkerítés mögötti magas, kerek kunyhóból. Prasutagus a kunyhóra mutatott és mondott néhány szót Budikának.
Ott töltjük az éjszakát, nem messze innen van egy gázló, ahol holnap reggel átkelhetünk a folyón. Biztonságban leszünk az éjszaka. Prasutagus már évek óta ismeri a földművest.
Évek óta? Kérdezte Makro. A dolgok nagyon megváltozhatnak néhány év alatt.
Talán, de én mégsem akarom a szabad ég alatt tölteni az éjszakát, amíg nem kell.
Amint Budika előre indult, Makro kihajolt a nyerekből, és a nő vállára tette a kezét.
Várj egy pillanatot! Beszélnünk kell valamikor.
Valamikor, bolintott Budika, de nem most.
Mikor?
Nem tudom, amikor alkalmunk lesz rá. Kérlek, most engedj el, fájdalmat okozol.
Makro azt a könnyedséget és szeretetet kereste a nő szemeiben, amit egykor jól ismertem, Budika tekintete fáradt és érzelemmentes volt. A centúrió visszahúzta a kezét, mire Budika a sarkaival hátra rúgva lépésre ösztökélte a lovát.
Átkozott nők, mormolta Makro. Fogadj el egy jó tanácsot, Kátó fiam! Ne kerülj túl közel hozzájuk! Különös dolgokat művelnek a férfiak szívével.
Tudom, uram.
Persze. Sajnálom. Elfelejtettem.
Kátó nem akarta felidézni Lavinia fájdalmas emlékét, ezért a pónia kantárszárát megrángatva az ösvényen át elindult a távoli farm felé. Az olom szürke égbolt egyre sötétebbé változott, és a táj lassan egybeolvadt a homályos árnyékokkal. A cölöpkerítés és a kunyó körvonalai bizonytalanná váltak, csak a narancs színű fénytől övezett ajtó látszott, menedéket ígérve a fagyos éjszakától. A kerítés kapuja gyorsan bezárult a közelettükre, aztán egy fej bukkant fel a kihegyezett cölöpök fölött, és a kis csapatot megállásra szólították fel. Prasutagus választ kiáltott, és amikor elég közel értek ahhoz, hogy az őrök megbizonyosodhassanak a kilétéről, A kapu ismét kinyílt, és a jövevények belovagolhattak a kerítés mögé. Brasutagus leszállt a nyerekből, és egy alacsony, köpcös férfihoz lépett, aki alig lehetett idősebb Kátónál. Megmarkolták egymás alkarját, barátságosan üdvözölve egymást. Kiderült, hogy a földműves, akit Brasutagus ismert, már 3 éve meghalt, és a cölöp kerítés védte kis gyümölcsösben temették el. Legidősebb fia előző nyáron halt meg a Medegája gázlójánál, a rómaiakkal vívott csatában. Most a fiatalabb fiú, Vellocatus vezette a birtokot, és jól emlékezett Brasutagusra. A tagba szakadt férfi társaira nézve halkan mondott valamit. Brasutagus felnevetett, majd Budika, és a két római felé biccentve válaszolt. Vellocatus egy pillanatig nézte őket, aztán bólintott. Intett, hogy kövessék, és mutatta az utat a sáros udvaron át, egy durván összeácsolt karámhoz. Két jóval idősebb férfi éppen téli rakományt hordott a tehénistálóba. Egy pillanatra megtorpantak és nézték, ahogy a jövevények bevezetik hátasaikat a kis istálóba. A lovasok odabent fáradtan lenyergelték a lovakat, a takarókat a hátukon hagyva, hogy elrejtsék a légió billogját. Miután a lószerszámot, a felszerelést és az élelmiszert gondosan az istáló egyik sarkába pakolták, vendéglátójuk gondoskodott a lovak takarmányáról. A jószágok hamarosan elégedetten ropogtatták az abrakot, miközben lélegzetük gőzölgött körülöttük a hideg levegőben. Mire a jókora zsúb tetős kunyhóhoz indultak, teljesen besötétedett, ezért gondosan meg kellett nézniük, hová lépnek. A földműves betessékelte őket, majd eligazgatta a bejárat előtti súlyos bőrfüggönyt. Kátó a kinti friss levegőről belépve köhögni kezdett a füst miatt. De odabent legalább meleg volt. A padló a tűzhely felé lejtett, ahol a narancs színű lángok és az izzó parázs között fahasábok ropogtak és sziszegtek. A tűz fölött megfeketedett üst lógott egy 3 lábú vasálványról. Egy várandos nő hajolt oda a gőzölgő üsthöz, fél kezével a hátát támogatva, és egy hosszú fakanállal megkavarta annak tartalmát. A közeledők láttán felnézett és üdvözlésképp a férjére mosolygott, aztán a vendégeikre pillantott, és tekintete óvatossá vált. Vellocatus a tűzhely mellett álló széles székek felé intett, mutatva a vendégeinek, hogy üljenek le. Brasutagus köszönetet mondott, és a 4 utazó hálással letelepedett, kinyújtóztatva a fájós tagjaikat. Brasutagus a földművessel beszélgetett, a többiek a lángokat nézték, és élvezték a meleget. Az üstben fővő hús illatától Makró borzasztóan megéhezett, és megnyalta az ajkait. A házasszonya észrevette és felemelte a kanalat, majd a férfi felé biccentve mondott valamit. – Mit mondott? – kérdezte a centurió Budikától.
– Honnan kellene tudnom? Ő Atrabatesz, én pedig Icenus vagyok.
– De mindketten kelták vagytok, ugye?
– Tudod, csak mert ugyanazon a szigeten élünk, még nem jelenti azt, hogy ugyanazt a nyelvet beszéljük.
– Ha, valóban? – lepődött meg Makró.
– Valóban. A birodalomban mindenki latinul beszél?
Nem, hát persze, hogy nem.
Akkor ti rómaiak hogyan értetitek meg magatokat?
Sokkal hangosabban beszélünk, mondta meg a vállát Makró. Az emberek általában megértik a mondandót lényegét. Ha mégsem, akkor elverjük őket.
Ebben nem kételkedem, de kérlek, ezzel itt ne próbálkozz. Budika megrázta a fejét. Ennyit a felsőbbrendű nép okosságáról. Történetesen elég jól ismerem ezt a nyelvjárást. Étellel kínált téged.
Étellel? Nos, miért csak most mondod?
Makró hevesen biccentett a földműves feleségének. Az asszony nevetett, és a tűzhely melletti jókora kosárba nyúlva elővett néhány edényt, melyeket aztán a keményre döngölt földpadlóra tett. Telemerte a tálakat gőzölgő húslevessel, majd szétosztotta őket a szokásoknak megfelelően, először a vendégeket kínálva meg. A fűszfa vesző kosárból előkerült néhány fából faragott kanál is, és a kunyhóra hamarosan csend telepedett, ahogy mindenki enni kezdett. A leves égetően forró volt, ezért Kátónak minden egyes alkalommal meg kellett fújnia, amit a kanalába mert. Mikor alaposabban is szemügyre vette a tálat, úgy látta, az számoszi portéka. Olcsó fazekas áru, melyet a birodalom nyugati területének nagy részére szállítanak, és úgy látszik, még azon is túlra. Budika, megkérdeznéd, honnan szerezték ezeket az edényeket? A két nő nehézkesen beszélgetni kezdett, és eltartott kis ideig, mire sikerült teljesen megérteni a kérdést és az arra adott választ.
Egy görög kereskedőtől vette.
Egy görögtől? Bökte oldalba Kátó a felettesét. Ha! Uram, az asszony azt mondja, egy görög kereskedőtől vette az edényeket. Hallottam. Na és? Ezt a kereskedőt Diomédesznek hívták? Az asszony elmosolyodott és bólintott, majd a kelta nyelv monoton hanglejtésével gyorsan beszélni kezdett Budikához.
Kedveli Diomédeszt, azt mondja, igazán elbővülő férfi, mindig hoz valami apró ajándékot a nőknek, ám elég gyorsan jár az esze, hogy utána megbékítse a férfiakat.
Óvakodja görögöktől, még ha ajándékot hoznak is, marmogta Makró. Az a népség ráugrik mindenkire, aki mozog, legyen az akár férfi, akár nő. Budika elmosolyodott.
Ha, abból, amit tapasztaltam, azt kell mondanom, ti rómaiak, csupán egy kicsit vagytok válogatosabbak. Biztosan van valami a borban, amit ti déli népek olyan előszeretettel iszogattok.
Csak nem panaszkodsz? Kérdezte Makró a nőt figyelve.
Mondjuk úgy nevelő hatású volt, amit láttam.
Gondolom, mindent megtudtál a római férfiakról.
Hát, nagyjából.
Makró szemei dühösen Budika felé villantak, aztán ismét a leves felé fordult, és csendben folytatta az evést. Veszélyezett hangulat telepedett rájuk. Kátó megkevergette a levesét, és próbálta visszaterelni a társalgást a Diomédesszel kapcsolatos, kevésbé érzékeny témához. Mikor találkoztak vele utoljára?
2 nappal ezelőtt.
Kátó kezében megállt a kanál.
Gyalog jött, folytatta Budika. Csak enni állt meg, aztán azonnal indult is tovább nyugatnak, a durotriges területek felé. Habár ott már nem nagyon tud majd üzletelni.
Nem üzletelni megy, jegyezte meg Kátó halkan. Többé már nem üzletel. Hallottad, uram? Persze, hogy hallottam. Ez az átkozott küldetés már anélkül is elég veszélyes, hogy az a görög felkavarná dolgokat. Reméljük, hogy hamar megtalálják és megölik, mielőtt még bajba keverne minket.
Némán folytatták az evést, és Kátó nem próbálta folytatni a társalgást. A Diomédeszről megtudott híreken töprengett. Úgy tűnt, a druida foglyok megölése nem bizonyult elegendőnek a görögnek. Bosszú vágya a sötét hold druidáinak földjére vezette. Egyedül nem sok esélye lehetett, ráadásul felriaszthatta a durotriges törzset, hogy alaposabban figyeljenek oda az idegenekre. Ez csak tovább fokozta a veszélyeket, amelyekkel négyüknek szembe kellett nézniük. Komoran a szájába vett egy kanálnyi levest, és elrágódott egy kemény porcogon. Miután elfogyasztották a levest, Velló Kátusz és felesége vendégszeretően mézes süteménnyel kínálta őket, melyet ezüst tálcán szolgáltak fel. Kátó elvett egy süteményt, és észrevette a tálcát díszítő mintákat, előre hajolt, hogy jobban szemügyre vegye.
Gondolom, újabb görög portéka, jegyezte meg Budika, miközben vett magának egy süteményt. Ez a kereskedő biztosan szép haszonra tesz szert.
Fogadok, hogy így van, felelte Makró beleharapva a süteménybe.
A szeme azonnal felcsillant, és elismerően biccentett a házasszonyának.
Finom!
A nő arca felragyogott az örömtől, és ismét odakínálta a süteményt a centúriónak.
Hát jó, nem bánom, mondta Makró, összemorzsázva a tunikáját. Gyerünk, Kátó, tömd tele magad!
Ám Kátó elmerült a gondolataiban. Az ezüst tálcát nézte, még azt vissza nem tették a fűszva vesszőből font kosárba. Biztos volt benne, hogy korábban már látta valahol, és nagyon összezavarodott, amiért most ismét találkozott vele. Ráadásul épp itt, ahol annak a tálcának semmi keresnivalója nem lenne. Még a többiek vidáman ették a süteményt, neki kényszerítenie kellett magát, hogy megrágja. Egyre növekvő nyugtalansággal nézte Velló Kátuszt és feleségét.
Biztos vagy benne, hogy alszanak? Suttogta Makró.
Budika még egy utolsó pillantást vetett az alacsony emelvényen, prémekbe burkolózva heverő, mozdulatlan alakokra, aztán bólintott.
Rendben, akkor jobb lesz, ha hagyjuk, hogy Prasutagus elmondja, amit akar.
Az Icenus harcos korábban megkérte Budikát, szóljon a többieknek, hogy szeretne váltani velük néhány szót, mielőtt másnap elindulnának a durotriges területre. Vendéglátójuk ragaszkodott ahhoz, hogy csapra verjenek egy sörös hordot, és épp elég köszöntőt mondtak ahhoz, hogy aztán vidám hangulatban tántorogjon oda a felesége mellé, majd gyorsan elaludjon. Most egyenletesen lélegzett, ami arról árulkodott, hogy még jó néhány óráig nem ébredt fel. Az időnként felharsanó horkolás ellenére Prasutagus halk megfontolt hangon beszélt a csapatához. Miközben Budika tolmácsolta a szavait, éberen figyelte a két rómait,
megbizonyosodva arról, hogy azok érzik a szavai súlyosságát.
Azt mondja, miután átértünk a folyón, amennyire csak lehet, észrevétleneknek kell maradnunk, valószínűleg ez az utolsó éjszaka, amit fedél alatt tölthetünk. Nem gyújthatunk majd tüzet, nehogy az ellenség felfigyeljen ránk, és ha tudjuk, el kell kerülnünk a Durotriges törzs tagjait. 20 napig folytatjuk a keresést, amíg a druidák adta határidő le nem jár. Prasutagus azt mondja, ha addig nem találunk semmit, akkor visszafordulunk. Túlságosan is veszélyes lenne tovább maradni, mivel akkor már csak napok kérdése lesz, hogy a légiótok elinduljon a Durotriges területek felé. Attól a pillanattól, ahogy az első légionáriusa földjükre lép, a Durotriges törzs minden idegent kémnek tekint majd.
Nem ebben egyeztünk meg, tiltakozott Makro halkan. Az a parancs, hogy élve vagy holtan, de találjuk meg a tábornok családját.
Azt mondja, akkor nem, ha lejár a határidő.
Neki is követnie kell a parancsokat, ahogy nekünk.
Csak a magad nevében beszélj, Makro, mondta Budika. Ha Prasutagus megy, akkor én is megyek, és ti magatokra maradtok. Mi nem egyeztünk bele, hogy öngyilkosok leszünk.
Makro dühösen pillantott a nőre.
Mi? Kiket takar ez a mi Budika? Amikor utoljára együtt voltunk, ez a fickó még csak valami távoli rokon volt, aki atyáskodott feletted és az unoka nővéred felett. Mi változott azóta?
Minden, felelte Budika gyorsan. Ami volt, elmúlt, és ami lesz, azt nem mocskolhatják be a múlt eseményei.
Bemocskolni, vonta fel Makro a szemöldökét. Bemocskolni? Tehát ezt jelentettem számodra?
Most csak ezt jelented.
Prasutagus pisszegni kezdett, és a vendéglátóig felé biccentett, majd felemelte az ujját, figyelmeztetve Makrót, hogy legyen csendesebben. Aztán halkan beszélni kezdett Budikához, aki továbbadta a szavait.
Azt mondja, az útvonal, amit követni akar, egyenesen a Durotriges terület szívébe visz minket. Oda, ahol a nagyobb falvak és települések állnak, mivel azt tűnik a legvalószínűbbnek, hogy a tábornokotok családját valahol arra felé tartják fogva.
Mi lesz, ha elkapnak bennünket? Tudakolta Kátó.
Akkor átadnak a druidáknak, akik kettőtöket és engem élve elégetnek, Prasutagusnak azonban sokkal rosszabb halállal kellene szembenéznie.
Rosszabbal, fintorgott Makro. Mi lehet ennél rosszabb?
Azt mondja, elevenen megnyúznák, és még élne, miközben megetetnék a vadászkutyáikkal. A bőrét és a fejét kiszögeznék a legszentebb tisztás melletti tölgyfák egyikére, figyelmeztetésül minden druidának, hogy milyen sors vár arra, aki elárulja a testvériséget.
Ó!
Rövid csend ereszkedett rájuk, aztán Prasutagus javasolta, hogy aludjanak valamennyit. Másnap belépnek az ellenség területére, és kipihennek kell lenniük.
Van még valami,
szólalt meg Kátó halkan. Prasutagus már kezdett feltápászkodni, és az optió felé fordulva megrázta a fejét.
Na, aludni!
Még nem, erősködött Kátó, mire Prasutagus dühösen sziszegve ismét leült. Hogyan lehetünk biztosak abban, hogy megbízhatunk ebben a földművesben? Suttogta a fiatalember. Prasutagus ingerülten válaszolt, majd biccentett Budikának, hogy tolmácsolja a szavait.
Azt mondja, kisfiú kora óta ismeri Velokátuszt. Megbízik benne, és kiáll amellett, hogy megbízható.
Ó, ez igazán megnyugtató,
felelte Makro.
Csak azt nem értem, hogyan élhet Velokátusz a Durotriges határvidéken anélkül, hogy félnie kellene a portyázóktól,
folytatta Kátó.
Ha eltöröltek a föld színéről egy egész települést, ami Verika területének mélyén állt, ezt a helyet miért hagyták békén? Mire akarsz ezzel kiukadni? Kérdezte Budika fáradtan.
Csak erre itt, nyúlt be Kátó a tűzhely melletti fűszva vesző kosárba, majd óvatosan nehogy összekoccantsa az agyagedényeket, előhúzta az ezüst tálcát.
Szinte teljesen biztos vagyok benne, hogy már láttam ezt korábban, mutatta a tálcát Makrónak. Méghozzá Novia Magusban. Abban a gödörben, ahol a hadi zsákmányt hagytuk. Talán emlékszel még rá, uram. A szekereken nem volt elég hely.
Emlékszem, sóhajtott Makró sajnálkozva. De ha ez ugyanaz a tálca, akkor mégis hogyan került ide?
Kátó vállat vont. Nem nagyon akart hangot adni a gyanújának. Prasutagusnak bizonyára nem tetszene, ha azzal vádolná Velokátuszt, hogy az ellenségnek dolgozik.
Úgy vélem, lehetséges, hogy Diomédesztől vették, de
Ha ez valóban ugyanaz a tálca, akkor Vellocatus csak is a portyázóktól szerezhette. Miután elhagytuk Novio Magust, az életben maradt durotriges harcosok alig, hanem visszamentek a zsákmányért.
Vagy Vellocatus maga is a portyázó csapat tagja volt, tette hozzá Makró.
Miután Budika lefordította a latin szavakat, Prasutagus komor pillantást vetett a tálcára, majd hirtelen felpattant és Vellocatus felé fordulva előhúzta a kardját.
Ne!
Ugrott fel Kátó, megragadva Prasutagus kardforgató karját. Nincs rá bizonyítékunk. Lehet, hogy tévedek. Semmi értelme nem lenne megölni őket. Ha a holtan találnák Vellocatust, az csak felhívná az ellenség figyelmét a jelenlétünkre. Budika tolmácsolta a szavakat, mire Prasutagus összehúzta a szemöldökét, és halkan szitkozódni kezdett. Elengedte a kardja markolatát, és összefonta a karjait.
De ha igazad van Vellocatusszal kapcsolatban, akkor nem hagyhatjuk életben, mert minden erre járónak elmondaná, hogy látott minket, mutatott rá Makró. Még pirkadat előtt meg kell ölnünk a többiekkel együtt.
Kátó elborzott.
Nem kell ezt tennünk, uram. Talán van jobb ötleted?
Az ifjú Optió társai hűvös pillantásaitól kísérve gyorsan gondolkodni kezdett. Ha Vellocatus valóban a durotriges törzsnek dolgozik, akkor abból talán még előnyt is kovácsolhatnánk. Gondoskodhatnánk arról, hogy bármit is mondjon rólunk másoknak, az a mi céljainkat szolgálja.